98,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Déli irányból érkezik a havazás, a következő napokban valódi téli körülményekre kell készülni, hívja fel a figyelmet Rázsi András meteorológus.
Egy hullámzó frontrendszer határozza meg az időjárásunkat, ennek köszönhetően téliesen változékonyra fordul majd az idő. A mi térségünkben a délutáni óráktól kezdődik majd el a havazás. Kisebb megszakításokkal elmondhatjuk, hogy a hét közepéig ez a havazás ez úgy folytatódni fog. Összességében jelentékeny mennyiségű hóréteg fog ki alakulni, és mindehhez még hozzájárul az is, hogy északról jövő hideg légtömeg fog majd rájönni erre a hórétegre, tehát szerdától még nappal sem fog 0 fok fölé emelkedni a hőmérséklet.
Többfelé majd napközben is fagyhat. Péntek hajnalban a vastagabb hóval borított tájakon akár mínusz 19 fok is lehet, figyelmeztet a Hungaromet ZRT. Rázsi András meteorológust hallották az imént. Felkészültek a téli időjárásra, jelentette ki a közlekedésért is felelős miniszter. Lázár János ismertette, hogy a következő napokban szolgálatba helyeznek 739 téli elhárítása alkalmas járművet, 213 rakodógépet a sórakodáshoz, továbbá 2301 szakembert 12 órás váltott műszakban. Ezeken felül betáraztak több mint 80 ezer tonna útszúrósót, továbbá megerősített ügyelet lesz közúton és vasúton is. A MÁV jegyértékesítési rendszerének meghibásodása miatt reggel lelassult a jegyváltás az állomásokon és az automatáknál, közölt a MÁV Inform. Az utasoknak javasolják, hogy a MÁV és MÁV Plus applikációkkal vagy a jegy.mav.hu oldalon váltsák meg jegyeiket. Jól indul az év a nyugdíjasok számára, hiszen a januári 3,6%-os emelést, februárban dupla nyugdíj, valamint a 14. havi ellátás első heti részlete követi. Erről beszélt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Idén is megvédjük Európa legolcsóbb energiárait, és folytatódik a gondos óra, illetve a Nők 40 program is, fogalmazott Nyitrai Zsolt. Jó hír, hogy januártól a 30 év alatti édesanyák a teljes jövedelmük után SZIA-mentesek, közölte Koncz Zsófia a Facebook oldalán. A családokért felelős államtitkár ismertette, a személyi jövedelem adó mentességet 2023-ban vezették be, eddig az átlagbér összegéig, január 1-től azonban eltörölték a felső korlátot. A 2024-es 32,2, majd a tavalyi 21,2 emelés után újabb 10%-kal emelkedik a tanítók, tanárok és óvónők bére, közölte Rétvári Bence a Facebook oldalán. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, azok esetében, akik hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak, egy 20%-os többletemelés is volt, és szeptembertől megjelent a minőségi bérpótlék is. 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó oktatók bére, közölte Varga Bajusz Veronika. A szakállamtitkár kifejtette, ez már az 5. emelés 2020 óta. Az Európai Unió 26 tagállama közös nyilatkozatban foglalt állást a venezuelai helyzetről, amelyből Magyarország egyedüliként kimaradt. A dokumentum a nemzetközi jog tiszteletben tartására és a venezuelai nép akaratának figyelembevételére szólít fel. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatot adott ki tehát az Egyesült Államok venezuelai szerepvállalásával kapcsolatban. Venezuelában az eddigi alelnököt nevezte ki ügyvivő államfőnek a legfelsőbb bíróság. Delcy Rodríguez feladat, hogy biztosítsa az államigazgatás folytonosságát és az ország védelmét. Nicolás Madurót és feleségét szombaton fogták el az amerikai erők és egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer bűncselekményekkel és terrorizmussal vádolt elnök már ma bíróság elé állhat. Az amerikai elnök szerint újra végrehajthatnak olyan akciót, amilyet Venezuela ellen. Donald Trump a Fox News-nak úgy nyilatkozott, megtehetik újra, senki sem állíthatja meg őket. Közölte, az Egyesült Államok ott marad Venezuelában, amíg a megfelelő átmenet meg nem történik, és nem zárta ki a szárazföldi csapatok bevetését sem. Donald Trump katonai akcióval fenyegette meg Kolumbiát, miután szombaton nagyszabású műveletet indított Venezuela ellen. Az amerikai elnök emellett megismételte Grönland megszerzésére vonatkozó terveit, amit Dánia határozottan elutasít, és felszólította Washingtont, hogy hagyja abba a fenyegetéseket. Észak-Korea hiperszónikus rakétákat tesztelt tegnap, amit az ország vezetője Kim Jong-un személyesen is figyelemmel követett, közölte a KCNA észak-koreai hírügynökség. Észak-Korea egy nappal azután számolt be a gyakorlatról, hogy szomszédai több ballisztikus rakéta kilövését észlelték és provokációkkal vádolták az országot. A tesztekre mindössze néhány órával azelőtt került sor, hogy Kim Jong-un dél-koreai elnök Kínába utazott, ahol Xi Jinping elnökkel tárgyal. Végül az időjárásról. Megvastagszik tehát a felhőzet, délutára általában már mindenhol havazás kezdődik, a szél helyenként megélénkül, a csúcshőmérséklet ma még plusz 1-2 fok körül alakul, de a hét további részében még ennél is hidegebb lesz. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt rádiónk EGRI stúdiójában szeretettel köszöntöm Kelemen Tamás EGRI állatvédőt, akinek neve talán ismerősen csenket hűséges hallgatóink számára, hiszen az Erdőfohásza című műsorunkban gyakori vendégön, és bizony gyakran hallunk Önnel riportot, de talán szakmájáról, hobbijáról, életéről már kevesebbet tudunk. Az állatok szeretete és az állatvédelem már gyermekkorában kialakult Önben? Fogalmazhatunk így?
Hát, talán mondhatni. Én erre azt szoktam mondani, hogy a múlt már történelem, úgyhogy nagyon visszamélyre nem szoktam nyúlni.
Bár most magázó viszonyban beszélgetünk, de azért egy fiatal emberrel ülök szemben, csak megadom a tiszteletet, és ezért most magázó formában folytatjuk le ezt a beszélgetést egymással, tehát nem olyan öreg még.
Hát még talán nem, bár erre azt szoktam szintén csak mondani, hogy mindenki annyi, amennyinek érzi magát. Én néha úgy 90-nek.
Miért? A fáradtság miatt?
A fáradtság legfőbbképp mondjuk az állatokkal való foglalkozás, ez egy nagyon érdekes dolog, mert sajnos az emberek, mint annyi minden mást, ezt is idealizálják, és sajnos nagyon sok embert ránt be akár a vadállatos, akár a házi dísz, egzotikus haszon, bármilyen állatos munka vagy hobbi, mert egy idealizált képet látnak vagy hallanak róla, hogy az minden szép. A madarak kedvesek, a vadállatok hálásak, nem igaz. A legtöbb állat az vagy halálosan retteg még a saját gondozójától is, főleg ha vadállat vagy nem túl okos állatról beszélünk, mint mondjuk egy tyúkról vagy egy galambról, vagy pedig vadállat esetén ezt a hála dolgot el kell felejteni, ő legszívesebben a pokol bugyraira küldeni a megmentőjét, mert fél tőle, ragadozónak nézi, és el akar szabadulni, el akar menekülni, és nem tudja, hogy segíteni akarunk rajta. Tehát az állattartás, állatmentés legalább 50%-a arról szól, hogy először is próbáljuk meg sérülések nélkül megúszni a kalandot. Ha ránk repül egy házi madár, akár még a galambocska karmával is könnyen kihasítja az ember keze fejét, egy papagájról nem is beszélve, ha vadállatokkal dolgozunk, pedig olyan kívülről ártatlannak tűnő kismadarak, mint egy cinege, elég komolyan el tudják kalapálni a segítséget nyújtó kezet, nem beszélve nyilván a nagyobb madarakról, például ragadozókról, vagy aki emlősökkel foglalkozik, ugye ki van téve a veszettség veszélyének, mivel az harapással terjed és emlős állatok terjesztik, és sajnos a mai napig létező betegség, tehát itt nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. És bizony, ez elfárasztja az embert, mert ez lelkileg, nyilván ad egy megterhelés szellemileg, hogy az ember arra készül, hogy na akkor ma vajon milyen atrocitás fogja milyen kedves kis állatkától érni. Itt nem lehet elbambulni, ellanyhulni, itt a rutin hanyagságát el lehet felejteni, azt egy uram bocsász szalagmunka mellett meg lehet csinálni, bele lehet fásulni. Itt már csak biztonságtechnikai okokból sem, egyrészt az állatok, a másrészt a mi biztonságunk miatt sem. Illetve a legfárasztóbb része, amit kevesen gondolnak, még mindig az emberekkel való érintkezés vagy része, mert ez sem egy kedves dolog általában. Tehát most, ha konkrétan munkakörnél maradunk, a madármentés, állatmentés legfárasztóbb része, amikor ezt az emberek úgy kezelik, mintha az ő egyszem kicsi madárkájuk lenne az egyetlen a világon, és neked, nekem, bárkinek semmi más dolgunk nem lenne, mint arról az egyszem figyfirigyről gondoskodni, és tudósítani élete minden egyes mozdulatát, ha kell olyan áron, hogy az állatot is zaklatjuk csak azért, hogy a megtaláló egyéni kíváncsisága kielégüljön. És amikor az ember elmondja, hogy ez nem így működik, itt nincs tudósítás, ahol ilyesmit hall, hogy elmesélik, hogy hogy van, az sajnos több esetben civil szféra részéről nem feltétlen tükrözi a valóságot, és ha ezt egy átlag ember meghallja, hát akkor úgy hátra hőköl, mint a csatamén, mert nem tudja, hogy most hú, hát ő azt látta az interneten, hogy mindegyiket meg lehet különböztetni egymástól, és mindegyikről hírek érkeznek, és mindig, és sajnos ezt nagyon sokan el is hiszik, csont nélkül, tipikusan, mint a sztereotípia, hogy a kabaré műsorban, hogy ami a tévében van, az igaz, ezt ugyanígy el is szokták hinni, hogy hát, amit ott látunk, az igaz, és meg sem kérdőjelezik, és hogyha valaki más mond, netán őszintén beszél velük, hogy ez nem így van, vagy például a jó öreg anekdota, ne szedd össze a kisrigót, ha elmondjuk, hogy ne szedd össze, jó helyen van ott, azért vannak sokan, mert nem mind marad életben, és lehet, hogy elkapja a ragadozó, de van a természetnek egy rendje. Nem, és nem, és addig harcászkodik, amíg vagy az először megkeresett személy belefárad és befogadja, vagy pedig valamilyen hőskomplexusos civil ember össze nem szedi azt a szerencsétlent, és fel nem neveli háznál, ami nyilván nem jó a madárnak, és csak végszükség esetén alkalmazandó. És bizony, amikor idealizál az ember, hogy milyen szép az állatos munka, valóban szép, valóban sokat ad, valóban feltölt, de egy állandó felkészültség jár nyilván az állatok felé, és bizony még nagyobb készenléti állapottal az emberek felé, hogy az ember meg tudja őrizni akár a jó hangulatát, és nap végére ne facsarják ki, mint egy citromot.
Jól belemelegettünk az állatvédelem témakörébe, de talán még térjünk vissza oda, hogy gyermekkorában indult el önben az állatok iránti nagy érdeklődés és szeretet? Mindig volt házi állata? Vagy valamilyen állata?
Hát valami mindig volt. Én azt szoktam mondani erre szintén, hogy ezt a mondatkezdést alkalmazzam újfent csak, hogy ennyire mélyre nem nagyon szoktam visszanyúlni, mert igazság szerint a gyerek az mondat legjobb értelmében véve ugyanolyan ösztönös, mint az állat. Tehát mindenhez vonzódik, ami a környezetében van, aztán ahogy fejlődik az értelme, ahogy nyílik a világra, amilyen környezetben nevelkedik, afelé fog nyitni. Tehát általában egy Forma 1-es pilóta gyerekéből nem lesz lovász, ahogy egy vadász gyerekéből nem lesz mondjuk gépészmérnök, mert általában lehet, hogy lesz, de általában más impulzusok érik, más lát a családban, más tapasztal. Én viszonylag mondhatom, hogy állatos, állatszerető, állatbarát környezetben nőttem fel. Kiskoromtól kezdve az óvodai akváriumig mindig volt a környezetemben valamilyen állatka, aztán lett otthon is, a többi pedig már történelem.
Jelenleg pedig állatvédőként mutattam be, hol és mit dolgozik és tevékenykedik állatvédőként, akkor fogalmazzuk meg ezt a fogalmat is, és tegyük közérthetővé a kedves hallgatók felé.
Hát én a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnál dolgozom, mint madármentő munkatárs, ami azt jelenti, hogy a zömmel védett, vagy amennyire tehetem még nem védett fajokon is segítek, nyilván 95%-ban madarakkal kapcsolatban. Itt, mint mondtam, ugye nyilván a mentőhely védett fajok számára van fenntartva, és bár madármentő állomás, vagy természetvédelmi mentőállomás a hivatalos neve, egy ilyen komplexumnak elsősorban nyilván főleg madarak kerülnek be, de védett emlős állatok, sőt nem egyszer hüllőkétéltűek, sőt bizonyos, néha már vicces esetekben még egy-egy rovarral is összehoz a jóisten útja, hogy az ő gondozásuk, illetve repatriálásuk és kezelésük a feladatom, valamint nyilván, hogyha állatorvoshoz kerülnek, akkor a kezeléseken történő asszisztenciális munkálatok, az állat megfogása, stabilan tartása, biztosítása, és nyilván ez teszi ki ezzel együtt a napom nagy részét is, mert mint mondtam, az előbb, hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ez de szép és mint hófehérke a kismadarak csicseregve fogadnak a mentőhelyen. Valójában, ha bemegyek, a kismadarak szépen sarokba állnak, és azt fixírozzák, hogy hogy tehetnének bennem minél nagyobb kárt. Úgyhogy ő nekik is és nekem is biztonsággal zajoljon le a gondozás, már önmagában ennek a kivitelezése is egy elég szép időintervallumot kíván meg a napból, mivel ezek a madarak, mint mondtam, tartózkodóak, tehát oda kell figyelni a gondozásuknál. Ha akaratlanul is véletlenül, rutinszerűen egy takarításnál sarokba szorítom őket, ők bizony nem fognak gondolkodni rajta, hogy most próbáljanak-e meg védekezni, és legjobb védekezés a támadás, csípnek, karmolnak. Hát itt is el szoktam ilyen esetben, ha erről van szó mondani, hogy velük nagyon vigyázni kell, és bizony nem lehet kapkodni, ott át kell kicsit szellemülni, idegesen, feszülten, sietve, jobb, ha az ember be sem megy közéjük. Itt vagy teljesen lenyugodva, átszellemülve gondoskodik az ember róluk, főleg kiemelten ez az emlősökre, mert mondjuk egy hód vagy egy vadmacska, netán egy vidra hatványozottan veszélyesebb tud lenni, mint egy egerészöly vagy egy barna réti héja. Tehát ezeknél az állatoknál, pedig hogy az emlősök lévén valahol mi is azok vagyunk, kifejezetten jól észlelik az ember hangulat, illetve energia változásait vagy ingadozásait, tehát velük duplán nagyon óvatosnak kell lenni és körültekintően, viszont ezzel együtt nem szabad őket feszélyezni, nem szabad éreztetni velük, hogy folyamatosan rajtad tartom a szemem, effektusban részesülnek. Tehát ennek a gondozói munkakörnek valahol ez is egy varázsa, mindazonáltal nem szabad azt hinni, hogy ők majd meg akarnak lincselni minden egyes nap, de résen kell lenni, kiismerni nyilván az egyes egyedeket, ami nem könnyű, pláne rövid intervallum alatt, hogyha csak pár hétig vagy hónapig vendégeskednek a mentőállomáson, viszont ahhoz, hogy ez a mentőhelyi idő minél élvezetesebb, nevezzük úgy, vagy élhetőbb legyen mindkettőnk számára, amíg ő bent van, én pedig gondoskodom róla, az első napokban rá kell jönni, hogy az adott állat egyed milyen temperamentumú, milyen habitusú, milyen elbánást kíván, inkább békén hagyós, vagy oda kell rá figyelni, hogy a tápláléka elfogyott-e, vizet, eleget fogyasztott-e, széklete normális-e. Erre rá kell jönni, ebben rejlik talán a szépsége, és ez az, ami az embernek a fő munkaidejét el is viszi, nem is elsősorban a fizikai munka, mint azt akár sokan gondolnák, persze rengeteg a takarítás, mi egymás, de leginkább az az idő, amíg az állatok megkapják azt a minőségi velük töltött időt, hogy nekik is élvezhető, jó legyen, de én is le tudjam szűrni azokat az információkat az ő viselkedéséből, amik arra engednek majd következtetni, hogy mikor térhet vissza a természetbe, vagy ha ne adj Isten, ez nem következik be valamilyen sérülés miatt, akkor melyik másikkal tudom társítani, hogy lehet a hátralevő élete minél jobb.
Tehát az állatvédelem az nem egy meseszerű világ, ha jól veszem ki a szavaiból, és itt, ha fogalmazhatunk, úgy van is egyfajta munkaidő meg munkarend, de az állatvédő nem munkarend szerint dolgozik, hanem korlátlan munkaidővel kell, hogy rendelkezzen, hogy éppen a bajba jutott állaton tudjon segíteni.
Igen, ez az egyik legnehezebb része a dolognak, de itt is azt kell mondanom, hogy nem elsősorban az állatok és az idő miatt, hanem az emberek torkán lenyomni azt a dolgot, hogy bizony meg kell velük értetni, hogy senkit nem lehet dróton rángatni csak azért, mert ő mondjuk reggel 6 órakor próbál meg teljesen fölöslegesen kisrigót menteni, lehetőleg az anyukája mellől a bokor alól, de hát nem tud repülni eligére. Tehát mert sajnos még mindig egyébként a közhiedelemmel ellentétben a legtöbb telefon hívás olyan állatok miatt érkezik be, amit nem hogy megmenteni, de még lefényképezni sem lenne szabad, csak lehetőleg békén hagyni, és minél hamarabb magára hagyni a helyszínen. vagy csak arrébb terelgetni.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlíti ezeket a tényezőket. Valóban tegyük akkor helyre a dolgokat. Melyek azok a tévhitek, amelyekkel mind a mai napig meg kell önöknek birkózni állatvédőként?
Na most az első pont az időhöz kapcsolódik, és a munkarendhez az, hogy bármilyen állatvédő, állatmentő, legyen ez kutyás, macskás, lovas, madaras, bármilyen, folyamatosan tetre kész, és ő állandó munkaidőben van. Nyilván mindenkinek, legyen az önkéntes vagy hivatásos, van egy munkaideje. Én nekem ez az intervallum déli 12 órától éjfélig. De nagyjából délelőtt a madarak állatok világában egyébként a fű se nő, azon túl, hogy a szülők etetik a fiókáikat már, zömmel a kora reggeli hajnali órákban megkezdődik az etetés, a madarak érdemi mozgása, amikor a kis repülni tanuló fiókák is felbátorodnak, elkezdenek önállósodni, sőt a vándorló madarak is általában még a délelőtti órákat a nap nagy részében pihenéssel vagy táplálkozással töltik, és az érdemi mozgolódás délután kezdődik el. Valamint az emberek is nyilván munkából hazafelé jövet fognak általában segítségre szoruló vagy annak vélt állatokkal találkozni. Tehát amikor valaki délelőtt engem felhív, én leszoktam némítva lenni, tehát akkor a kollégáimat elérik, megtalálják a főnökömet, felettesemet, tőlük kérhetnek segítséget, velem a délutáni esti, kora éjszakai órákban lehet találkozni, mivel ez az az intervallum, mint mondtam, amikor madáréknál és kisállatéknál is az élet érdemi része zajlik, valamint az emberek mozgolódása is ilyenkor a legintenzívebb, és bizony ez azzal, aki sajnos, hogy kicsit kalandozzunk a 112 vonalára, mit szoktak mondani, amikor híradóban itt-ott nyilatkozik valaki segélyhívó központtól, higgadtak maradjunk, ne visítozzunk, ne sikongassunk bele a telefonba. Sajnos a mai napig ez egyik legfőbb tévhit, hogy az, amikor impulzusból belevisítunk fejhangon a telefonba, hogy itt van egy XY-n, és most azonnal mentsük meg, ezzel először is megkérdőjeleződik az, hogy ez most nem egy troll hívás, mert az ember felnőtt embertől józanságot várnál logikusan, és szinte készülünk, hogy na mikor fog valaki kacagni a vonalba, hogy bekajáltuk, tehát ez először is a higgadtság hiánya nagyon gyakori, nehezítő tényező, másodszor nyilván nem mérik fel a helyzetet, és alapvetően olyan dolog miatt keresik az embert, sokszor fölöslegesen, ami miatt nem kellene, elvéve a valós mentésektől, gondozásoktól az időt. Tehát ez egyik tévhit, hogyha mi most nagyon belelendülünk, akkor majd komolyan vesznek minket, nem. Sokan ilyenkor egyébként le is teszik a telefont, mert nekünk nem feladatunk, hogy valakivel megértessük magunkat, aki nem kommunikál a mi nyelvünkön, hogy úgy mondjam. Tehát mindenkit ilyenkor ezúton is arra kérek, hogy bármilyen pánikban van, higgadtan, nyugodtan írja le a helyzetet. 10-ből 9 egyébként sikongató telefonáló esete, sajnos egyébként ez viccesen hangzik, de rendszeres előfordul, heti rendszerességgel fióka szezonban, akár többször is, a zokogás, sírás, sivalkodás bele a telefonba. Egyrészt nem feladatunk ezzel ilyen formán foglalkozni, másrészt pedig sokszor teljesen hiába történik, ugrál a kicsirigó a fűben, és van tőle 3 méterre egy macska. A kicsirigó, ha mozdulatlanná dermed, a macska számára tökéletesen láthatatlan, és ezt ha nem is tudatosan, de ösztönösen tudja, és ilyen hasonló esetek miatt szoktak általában megtörténni ezek a túlaggódó impulzus hívások. Csak a második legfontosabb tévhit, a mindent mindenáron meg kell menteni. Településen a legtöbb ember madár tekintetében kistestű énekes madárral, gerlével és galambbal találkozik, emlős állat tekintetével pedig sünök tömegével, illetve denevérekkel, valamint mókusokkal, esetleg pelékkel és kisrágcsálókkal lehet találkozni. Na most azt helyre kell tennünk, hogy a települési énekes madár mentés az embereknek fontos, és nem a madaraknak. Ők olyan tömegben vannak jelen a településen, és a települések adta kényelem és hamis biztonságérzet miatt olyan szinte már természetellenes ütemben képesek szaporodni, amivel kompenzálják azt a szintén nem túl természetes hullás mennyiséget, ami egy településen előfordul. Konyhanyelvre fordítva, lehet, hogy az erdőben nincsen kiflivég, de nincsen autó sem, és sajnos rengeteg úgymond kiállítói tenyésztő nyelven silány minőségű kismadár látja meg a napvilágot, ami zömmel a részben emberi hulladékkal történő etetésnek a következményeként tollhibás, angol kóros, vagy csak gyengécske. Na most ilyen esetben el kell fogadni, hogyha nem tűz ki tökéletesen, vagy akár ha tökéletesen is néz ki, olyan helyen van, ami viszonylag kockázatosnak tűnik, tehát mondjuk járda melletti bokorszegély mi egymás, ha nincs közvetlen életveszélyben, meg kell hagyni a lehetőséget, hogy a szülőmadár nevelje fel, hiszen most itt egerben vagyunk, ne lepődjünk meg, ha most mi eger közepén feldobnánk egy rigót, körülbelül 3-4-5 perces repüléssel már erdős-mezős területet érne, bármelyik pont felé indul el egerből. Ha akarna, ő költhetne a valós élőhelyén, nem vettük el, nem szorítottuk ki se a rigót, se a verebet, se az örvösgalambot vagy a balkáni gerlét, költhetne. Azért költ a településen inkább, mert télen melegebb van, sajnos a hanyag hulladék kezelés miatt eldobált szemét, le nem zárt kukák, rengeteg az olyan hulladék, ami ha nem is jó neki, de akár csak az emberi gyorsétel könnyen hozzáférhető, és sajnos ez arra ösztönzi, hogy hamis biztonságérzet, hogy meleg és táplálék sok fióka legyen. Ellenben itt a macska, itt a kutya, itt a forgalom, az üvegfelületek, ezek szedik közülük a vámot, tehát először is fontos tudni, hogy ahogy ha mi emberek beköltözünk a településre, kitesszük magunkra a civilizációs ártalmaknak, a madarak is ugyanígy cselekednek, és ezek számára most nyilván nem mondjuk a túzokról beszélek, de a települési kistestű madarak számára lenne természetes élőhely, van is viszonylag jelentős populációjuk természetes élőhelyen, de ugyanúgy, ahogy mi is, ha kiköltözünk falura, akkor saját döntésünk volt, a városban élünk az is, a madár is megteheti, tehát szembe kell nézni velük, hogy egyrészt van olyan állapot, amit nem szabad elvinni, mint a sokat emlegetett kisrihó, kisveréb, ami tollas, de a földön ugrál, csak arrébb tenni vagy arrébb terelgetni szükséges, illetve olyan állapot is van, ami annak a következménye, akár a kicsit gyengének tűnő, de mégis ott hagyós kinézetű fiókák, amikor el kell fogadnunk egy szakértő, vagy szakember, vagy szakmabeli véleményét, hogy igenis ez a város élet velejárója, és meg kell adni neki a lehetőséget, hiszen a hely alkalmas, amennyire egy ilyen hely alkalmas lehet, a szülőmadár valószínűleg a közelben van, és mindenáron ne bolygassuk el, mert amit sokan nem szeretnek hallani, a madármentés nem varázslás, ez nem a Harry Potter és a kisfióka nem fog bagolyháton a Roxfordba repülni, ugyanúgy van esélye életben maradni és felnőni, ahogy sajnálatos módon elpusztulni is. És sokszor azzal pusztítanak el a jóindulatú megtalálók madarat, hogy elrángatják a családjától vagy a természetes környezetéből, ahol még mindig sokkal jobb kezekben van, mint a legprofesszionálisabb, legjobban felszerelt mentőhelyen is akár.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor az önök által meggyógyított, ápolt, kezelt állatok a legtöbb esetben visszakerülnek a természetbe.
Igen, hála a jó Istennek, a legtöbb esetben ők visszatérhetnek a természetbe. Nyilván ez egyrészt a gondozás színvonalának is köszönhető, másrészt pedig és itt elsősorban annak, hogy amit sokan szintén nem szeretnek beismerni, mert kiváló hírnév és bevételi forrás az ellenkezőjének az állítása, a legtöbb vadállat, vadmadár bitangszívós. Tehát ami a mi szemünkben egy 5 centis törékeny madárka, az valójában egy arra berendezett, tegyük idézőjelbe, szerkezet, hogy a plusz 30 foktól a mínusz 10 fokon át, a havas esős jégesőn át a tűző napsütésig mindent kibírjon, találjon táplálékot, találjon búvóhelyet, és mivel nem házi állat, nem tudott évszázadokon, évezredeken át arra építeni a faj, vagy az adott csoport, hogyha ő neki sérülése van, róla gondoskodnak, magáról kell gondoskodni. A legtöbb vadállat egy kisebb sérülésből, sőt akár még egy normálisabb egyes zárt törésből is, minimális segítséggel, sőt néha napján segítség nélkül is, pusztán úgy, hogy nyugodt helyet, táplálékot és ivóvizet kap, ugye enni és inni, felgyógyul. A vadállatok szívósak, nekik nem arra van szükségük, hogy beszélgessünk hozzájuk, suttogjunk nekik, megnyugtassuk őket, hogy minden rendben, ezt nem. Nyugodt helyre, minél rövidebb szakszerű ellátásra, lássa állatorvos, lássa szakavatott gondozó, kapja meg, ami neki kell, de utána jön az a címke, hogy kímélő tartásmód, ami azt jelenti, hogy egy kellemesen beszalmázott röbdében valamilyen nekivaló ülő vagy elbújó felület, ennivaló, innivaló, és békén hagyjuk, ajtórésből megfigyeljük, akkor fogjuk meg, ha kell, nem kamerázzuk, nem videózzuk, nem fényképezzük, nem tudósítunk róla, nem beszélgetünk hozzá, csak hagyjuk, hogy a megfelelő kezeléssel sínre téve a szervezet öngyógyító folyamatai működjenek, és elsősorban ennek az egésznek leginkább ez a titka, hogy egy gondozó gondoskodjon róluk, de nagyon maximum kettő, ne legyen tumultus, ne tegyük ki ennek a stressznek őket, és hagyjuk, nyilván tegyük sínre a folyamatokat, a vonat sem magától ugrik rá a sínre, tegyük sínre, indítsuk el, de utána hagyjuk ezeket a folyamatokat működni, és hogyha szerencsénk van, és a jó Isten is velünk van, és a madárka is, vagy állatka is alkalmas rá, ő rendbe fog jönni, de az élete az esetek 95%-ában akkor is megmarad, ha netán nem lesz repatriálható.
Ha egy állatvédővel beszélgetek, jogosan merül fel az emberben a kérdés, a szubjektív vélemény. Önnek van saját állata? És van kedvenc állata, vagy vannak kedvenc állatai?
Hát sajátok vannak, ők mindig voltak, vannak, lesznek is, viszont kedvencet nem tudnék mondani, mert mint minden ember, minden növény, minden állat is a maga formájában értékes. Itt azt szoktam mondani, hogy legyen szó szakmáról, munkáról, legyen szó magánéletről, mindenki olyan állattal vegye körbe magát, vagy foglalkozzon, amilyenhez az ő egyéni habitusa passzol. Tehát ahogy mondják, hogy vannak kutyások, macskások, madarasok, tehát ki mire alkalmas, vagy ki milyen környezetben nőtt fel, vagy szocializálódott, olyan állatkákkal vegye magát körbe, ne okozzon neki problémát a gondozása, sőt legyen örömforrás. Ez akkor fog jól működni, úgyhogy nyilván mindenkinek megvannak a maga kedvencei, én azt tudom mondani, hogy mindegyik a másért kedvencem, hogyha az egyiknek a gondozása éppen az aktuális napi energiáimat kiszívta, akkor helyre rakja egy másik. Nem kell mindenkinek állatot védeni, menteni, gondozni, segíteni, egyszerűen csak élni és élni hagyni, és a visszatekintés után gondoljunk arra, hogy a jövő előttünk álló évben mit fogunk tudni tenni, vagy csak hogyan folytassuk azt a, ha más nem, passzív, de nyugodt életformát, amivel az állatoknak is, ha már egy bolygón vagyunk kénytelenek élni, minél élhetőbb környezetet biztosítsunk.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kelemen Tamás EGRI állatvédőnek, és köszönöm szépen a szolgálatát is, amit az állatokért tesz. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája. Béke minnyájatokkal, egy fegyvertelen és te fegyverző béke felé címmel 14. Leó pápa üzenete a béke 59. világnapjára. 2025. december 8-án szeptutelen fogantatás ünnepén tette közé Leó pápa a január 1-i béke világnapra írt üzenetét, melyben felveszi azt az alapvető gondolatát, amelyet rögtön megválasztásakor elmondott a világnak, a fegyvertelen és lefegyverző békéről. Leó pápa üzenete a béke 59. világnapjára. Béke veled! Ez az ősi köszöntés, amely sok kultúrában ma is jelen van, húsvét estéjén újra erővel telt meg a feltámadt Jézus ajkán, békesség nektek. Ez az ő igéje, amelyen nem pusztán jó kívánságot közöl, hanem azokban, akik befogadják, és ezáltal az egész valóságban maradandó változást hoz létre. Ezért az apostolok utódai nap mint nap a világ minden részén hangot adnak a legcsendesebb forradalomnak. Békesség nektek! Már attól az estétől kezdve, amikor Róma püspökévé választottak, belekívántam illeszteni köszöntésemet ebbe a közös ige hirdetésbe, és újfent megerősítem, ez a feltámadt Krisztus békéje, fegyvertelen és lefegyverző, alázatos és kitartó béke. Istentől ered, aki mindnyájunkat feltétel nélkül szeret. A feltámadt Krisztus békéje. Aki legyőzte a halált és ledöntött az emberek közötti válaszfalakat, az a jó pásztor, aki életét adja anyáért, és akinek sok juha van az akul kerítésén túl is. Ő Krisztus, a mi békességünk. Az ő jelenléte ajándéka és győzelme tükröződik sok tanúságtevő kitartásában, akik által Isten műve folytatódik a világban, sőt az idő sötétségében egyre érzékelhetőbbé és fényesebbé válik. A sötétség és a világosság közötti ellentét ugyanis nem pusztán bibliai kép annak a vajudásnak a leírására, amelyből egy új világ születik. Olyan tapasztalat, amely átjár és megrendít bennünket azokkal a megpróbáltatásokkal kapcsolatban, amelyekkel történelmi körülményeink között szembesülünk. A világosság meglátása és a benne való hit szükséges ahhoz, hogy ne süllyedjünk el a sötétségben. Ez olyan követelmény, amelynek megélésére Jézus tanítmányai sajátos és kiváltságos módon meghívást kaptak, de sok úton elér minden ember szívéhez is. A béke létezik, bennünk akar lakni, szelíd erejével képes megvilágítani és kitágítani az értelmet, ellenáll az erőszaknak és legyőzi azt. A lélegzete az örökké valóság. Még a rossznak azt kiáltjuk elég, a békének azt suttogjuk örökre. Ebbe a távlatba vezetette bennünket a feltámadott. Ebben az előérzetben élnek a béke munkásai, akik mint éjjeli őrök az éjszakában a Ferenc pápa által darabokban zajló harmadik világháborúnak nevezett drámában is ellenállnak a sötétség fertőzésének. Ennek ellenkezője, vagyis a világosság elfelejtése sajnos lehetséges. Ekkor elveszítjük a valóságérzésünket, és engedünk a világ részleges és torz ábrázolásának a sötétség és a félelem jegyében. Ma nem kevesen vannak olyanok, akik valóságosnak nevezik a reményt nélkülöző narrációkat, amelyek vakságukban nem látják mások szépségét, és megfeledkeznek Isten kegyelméről, amely mindig ott munkálkodik az emberek szívében, még ha bűn meg is sebezte. Szent Ágoston arra buzdította a keresztényeket, hogy felbonthatatlan barátságot kössenek a békével, hogy a lelkük mélyén megőrizzék, és ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Így írt közösségének. Ha másokat a békéhez akartok vonzani, először magatokban legyen meg. Mindenek előtt legyetek szilárdok a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra gyújtsatok, nektek magatokban kell hordoznotok a meggyújtott világosságot. Kedves testvéreim, folytatja Leó pápa üzenete. Akár megvan bennünk a hit ajándéka, akár úgy érezzük, hogy nincs, nyíljunk meg a béke előtt. Fogadjuk be, és ismerjük fel, és ne gondoljuk, hogy távol van, és lehetetlen elérni. Mielőtt cél lenne, a béke először is jelenlét és út. Még ha bennünk és körülöttünk ellenállásba ütközik is, őrizzük meg, mint vihar által fenyegetett kislángot, nem feledve azok nevét és történetét, akik tanúságot tettek róla. A béke olyan alapelv, amely vezeti és meghatározza döntéseinket. Még ott is, ahol csak romok maradtak, és ahol a kétségbeesés érthetetlennek tűnik, ma is találunk olyanokat, akik nem feledkeztek meg a békéről. Ahogyan húsvét este Jézus belépett abba a helyiségbe, ahol a megrettent és csüggett tanítmányok tartózkodtak, úgy hatol át ma is a feltámadt Krisztus békéje ajtókon és akadályokon, a róla tanúságot tevők hangján és arcán keresztül. Ez az az ajándék, amely lehetővé teszi, hogy ne feledkezzünk meg a jóról, hogy győztesként ismerjük fel, és hogy újra meg újra, és együtt azt válasszuk. Fegyvertelen béke. Nem sokkal elfogadása előtt egy igen bizalmas helyzetben Jézus így szólt azokhoz, akik vele voltak. Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, és azonnal hozzátette, ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne is csüggedjen. A nyugtalanság és a félelem bizonyára arra az erőszakra vonatkozott, amely hamarosan rázódult. Mélyebb értelemben azonban az evangéliumok nem rejtik el, hogy a tanítványokat Jézus erőszakmentes válasza botránkoztatta meg. Olyan útra indult, amelyet Pétertől kezdve mindannyian vitattak, de amelyen a mester mindvégig az ő követésére hívta őket. Jézus útja ma is nyugtalanságot és félelmet kelt, és ő határozottan megismétli azoknak, akik meg akarják védeni, tedd hüvelyébe a kardodat. A feltámadt Jézus békéje fegyvertelen béke, mert küzdelme is fegyvertelen volt, meghatározó történelmi, politikai és társadalmi körülmények között. Erről az újdonságról a keresztényeknek együtt profétai módon kell tanúságot tenniük, emlékezve azokra a tragédiákra, amelyeknek túl sokszor váltak bűn részeseivé. Az utolsó ítéletről szóló nagy példabeszéd arra hívja a keresztényeket, hogy ezt tudatosítva irgalmasságot gyakoroljanak. Ebben testvéreket találnak azokban, akik más utakon járva ugyan, de képesek voltak meghallani mások fájdalmát, és belső szabadságra jutottak az erőszak hazugságaival szemben. Bár ma sem kevesen vannak, akiknek szíve kész a békére. Az események egyre bizonytalanabb menete miatt mégis nagy tehetetlenségérzés keríti hatalmába őket. Már Szent Ágoston is rámutatott egy különleges paradoxonra, nem nehéz birtokolni a békét, legfeljebb dicsérni nehéz. Ha dicsérni akarjuk, olyan képességekre is szükségünk van, amelyek talán nincsenek meg bennünk. Keressük a megfelelő gondolatokat, mérlegeljük a szavakat. Ha viszont birtokolni akarjuk, ott van, karnyújtásnyira és minden fáradtság nélkül a miénk lehet. Amikor a békét távoli eszményként kezeljük, végül nem fogjuk botrányosnak tartani, ha megtagadják, sőt az sem, hogy a béke eléréséért háborút vívjanak. Úgy tűnik, hiányoznak a megfelelő gondolatok, a mérlegelt szavak, annak képessége, hogy kimondjuk, a béke közel van. Ha béke nem megélt valóság, amelyet őrizni és ápolni kell, az agresszivitás elterjed a családban és a közéletben egyaránt. Az állampolgárok és az országok vezetői közötti kapcsolatot illetően odáig juthatunk, hogy bűnnek tekintjük, ha valaki nem készül fel eléggé a háborúra, a támadások visszaverésére, az erőszakra adandó válaszra. A jogos önvédelem elvén messze túlmenően ez a konfrontatív logika politikai szinten az egész világot érintő destabilizáció legaktuálisabb tényezője, amely napról napra egyre drámaibbá és kiszámíthatatlanabbá válik. Nem véletlen, hogy a katonai kiadások nevelésére irányuló ismételt felhívásokat és az ezekből fakadó döntéseket sok kormány a másik fél veszélyességével indokolja. A hatalom elrettentő ereje, különösen a nukleáris elrettentés, egy olyan népek közötti kapcsolat irracionalitását testesíti meg, amely nem a jogon, az igazságosságon és a bizalmon, hanem a félelmen és az erő uralmán alapul. Az emberiség ennek folytán, ahogyan saját korában Szent 23. János pápa írta, egy vihar lidérc nyomása alatt él, amely vihar elképzelhetetlen pusztítással minden pillanatban kitörhet. Mindazonáltal, aki igazán szereti a békét, az a béke ellenségeit is szereti. Szent Ágoston ezekkel a szavakkal buzdított arra, hogy ne romboljuk le a hidakat, és ne rögzüljön bennünk a szemrehányás hangneme, hanem inkább a meghallgatás, és amennyire lehetséges, a másik érveivel való találkozás útját válasszuk. 60 évvel ezelőtt a II. Vatikáni zsinat annak tudatában zárult le, hogy sürgető párbeszédre van szükség az egyház és a kortárs világ között. A Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúció a hadviselés fejlődésére hívta fel a figyelmet. A modern háború különleges veszedelme abban áll, hogy azoknak, akik a legújabb tudományos fegyverek birtokában vannak, mint egy alkalmat kínál ilyen bűncselekmények elkövetésére és kérlelhetetlen következetességgel képes belehajszolni az emberek akaratát az egyre iszonyúbb döntésekbe. Annak érdekében tehát, hogy ez a jövőben soha többé ne történhessen meg, a földkerekség egybegyűlt püspökei kérve kérnek mindenkit, elsősorban a nemzeti kormányzóit és a katonai vezetőket, hogy állandóan gondoljanak arra az óriási felelősségre, amely Isten és az egyetem és emberiség színe előtt terheli őket. Miközben megismételjük a zsinati atyák felhívását, folytatja Leó pápa üzenete, és a párbeszéd útján minden szinten a leghatékonyabb eszköznek tartjuk, megállapítjuk, hogy a további technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia katonai alkalmazása gyökeresen kiéleszt a fegyveres konfliktusok tragikus helyzetét. Sőt, a politikai és katonai vezetők felelősség alólű kibújásának folyamata is kirajzolódik, mivel az emberek életéről és haláláról való döntéseket egyre növekvő mértékben gépeknek delegálják. A Fratelli Tutti enciklika Assisi Szent Ferencet állítja elénk, mint ennek az ébredésnek a példáját. A korabeli őrtornyokkal és várfalakkal teli világban a városok a gazdag családok között dúló véres háborúk címterei voltak, miközben a perifériára kirekesztettek nyomortanyáinak száma egyre növekedett. Ferenc elsajátította a valódi békét, megszabadult a vágytól, hogy másokon uralkodjék, egyet az utolsók közül, és harmóniában akart élni mindenkivel. Ez olyan történet, amely bennünk akar folytatódni, és amely megköveteli, hogy erőjünket egyesítve járuljunk hozzá a lefegyverző békéhez, amely az evangéliumi nyitottságból és alázatból születik. Lefegyverző béke. A jóság lefegyverző. Talán ezért lett Isten gyermekké. A megtestesülés misztériuma, amely leereszkedésének legnagyobb fokát az alvilágba való alászállásban éri el, egy fiatal anya méhében kezdődik, és a betlehemi jászolban nyilvánul meg. Békesség a földön, éneklik az angyalok, és ezzel egy védelem nélküli Isten jelenlétét hirdetik, akinek az emberre irányuló szeretetét az emberiség csak akkor fedezheti fel, ha gondoskodik róla. És talán éppen azt talál bennünket szíven, ha a gyermekeinkre, a gyermekekre és a hozzájuk hasonlóan törékeny emberekre gondolunk. 23. János vetette fel először az átfogó leszerelés perspektíváját, amely csak a szív és értelem megújulása által valósítható meg. A Pacemin Terris enciklikájában így írt: el kell ismerni, hogy a háború célokra szolgáló fegyverkezés megállítása, tényleges csökkentése és még inkább teljes kiküszöbölése lehetetlen vagy majdnem lehetetlen, ha ezzel egyidejűleg nem haladunk egy átfogó leszerelés felé, vagyis ha nem szereljük le a lelkeket is, őszintén törekedve arra, hogy megszüntessük bennük a háborús pszichózist. Ez azt jelenti, hogy a béke eddigi kritériumát, amely a fegyverek egyensúlyán alapult, váltsa fel az az elv, amely szerint az igazi béke csak a kölcsönös bizalomra épülhet. Mi hisszük, hogy ez olyan cél, amelyet el lehet érni, mert a józan ész követelménye mindenki legmélyebb vágya és mérhetetlenül hasznos. Ez egy olyan alapvető szolgálat, amelyet a vallásoknak a szenvedő emberiségnek kell nyújtaniuk, és őrt kell állniuk, hiszen egyre gyakrabban kísérdik meg a gondolatokat és a szavakat fegyverré átalakítani. A nagy spirituális hagyományok, csak úgy, mint az értelem helyes használata, arra indítanak bennünket, hogy lépjünk túl a vérségi vagy az etnikai kötelékeken, azokon a testvéri kötelékeken, amelyeket csak a hasonlót ismerik el, a különböző pedig elutasítják. Ma látjuk, hogy ez korántsem magától értetődő. Sajnos egyre inkább részekonunknak, hogy a hit szavait belerángatják a politika küzdelmeibe, megáldják a nacionalizmust és vallási módon igazolják az erőszakot és a fegyveres harcot. A hívőknek mindenek előtt életükkel aktívan meg kell cáfolniuk ezeket az Isten káromlásokat, amelyek elhomályosítják Isten szent nevét. Ezért a cselekvés mellett minden eddiginél szükségesebb az imádság, a spiritualitás, az ökumenikus és a vallásközi párbeszéd ápolása. Ezek a béke útjai, valamint a hagyományok és kultúrák közötti találkozás nyelvei. A világon mindenhol arra vágyunk, hogy minden közösség a béke otthona legyen, ahol a párbeszéd révén az emberek megtanulják megelőzni az ellenségeskedést, ahol igazságosan élnek és a megbocsátást gyakorolják. Ma különösen is szükséges megmutatni figyelmes és termékeny lelkipásztori kreativitás révén, hogy a béke nem utópia. Ma az igazságosság és az emberi méltóság minden eddiginél inkább ki van téve a legerősebbek közötti változó erőviszonyoknak. Hogyan lehet a destabilizáció és a konfliktusok korát úgy megélni, hogy megszabaduljunk a rossztól? Kérdezi a pápa üzenete. Ösztönözni és támogatni kell minden olyan spirituális, kulturális és politikai kezdeményezést, amely életben tartja reményt, ellensúlyozva olyan fatalista szemléletmódok terjedését, amelyek mintha névtelen és személytelen erők továbbá az emberi akarattól független struktúrák termékei vonnának. Mert ha a korlátlan uralom és irányítás megszerzésének legjobb módja a kétségbeesés és az állandó bizalmatlanság felkeltése, akár egyes értékek védelmének áraca alatt is, akkor ezzel a stratégiával szembe kell állítani az öntudatos polgári társadalmak fejlődését, a felelős társulási formákat, az erőszakmentes részvétel tapasztalatait, a helyi és szélesebb körű helyreállító igazságosság gyakorlatait. Már 13. Leó világosan hangsúlyozta a Rerum Novarum enciklikában. Saját erőik elégtelenségének megtapasztalása arra inti és ösztönzi az embert, hogy mások segítő erejével társuljon. A Szentírásban olvassuk, jobban járnak, a ketten vannak, mint a magányos, mert fáradozásuk meghozza jutalmát. Ha elestek, az egyik a másikat fölsegíti, de jaj a magányosnak, ha elesik, nincs senki, aki fölsegítse. Szól a Prédikátor könyve, és erős vár a testvér, aki segít testvérén, olvassuk ugyanott. Adja Isten, hogy ez legyen az egyik gyümölcse a remény jubileumának, amely emberek millióit ösztönzi arra, hogy újra zarándokként ismerjék fel magukat, és hogy elindítsák önmagukban a szív, az értelem és az élet lefegyverzését, amelyre Isten nem késlekedik válaszolni ígéreteinek teljesítésével. Ő tart majd ítéletét a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ők meg ekevossá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többi hadviselést. Jákob háza, gyertek, járjunk az új világosságában. Szólt Leó pápa béke világnapi üzenete, amely kelt a Vatikánban 2025. december 8-án. Béke mindnyájatokkal, egy fegyvertelen és lefegyverző béke felé címmel 14. Leó pápa béke világnap üzenetét hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai szerkesztő, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Zsámolytettek a ház elé, az lett a zene eszközé. Aki pedig a hurt ütötte, letelepedett a küszöbre. A pusztaiak vasárnapja akkor kezdődött, amikor etetés után valahol megcirrent egy citera hangja. Citera? egy pár házilag összeszerkesztett légzdarab, 6-7 acél hur rajta egy libatol vagy egy kis faszeg, s mintegy a faszeg reszketek folytatásaként egy öreg, egy fáradtan is tenni kész, egy aszottan is fürge kéz, egy szántatlan is gazdag ész, ezekből és ezeken át cini-cinizett ki a vágy, a szerelem a végtelen felé, oly félszegen, oly finoman az ég felé, akár körben a tücsköké. Aki hallotta, arra tartott, nem kíváncsiskodon közel, épp addig, hogy ne csak a hangot, a nótáját is kapja el. Vájút fordított, arra ült néhány vén, ahol összegyűlt. Bólintgattak figyelmesen, mint korcs Isten tiszteleten. Égből, pokolból jött a dal, jött az ősök jajaival. Rádióból jön ma a pusztán, nem a múltból a muzsika. Megyek, lám ez is lett az utcán, mutatóba sincs citera. Nem alulról jön a zene, nem Ázsia az őshaza, küldi a légből, Afrika az őserdő legbelseje. Most ez tetszik, most ennek áldoz a nép összegyűlve a tánchoz. Ha jazz pusztarálsz egresen, engem nem bánt, a szerecsen panasz is átjár szívemen, ő istenük is istenem.
I. és Gyula Isten tisztelet című versét a szerző előadásában hallották. I. és Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán, apja uradalmi gépész, dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja. 1916-ban szülei elváltak, ő anyjával Budapestre költözött, az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal, 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába, 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni, néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége lett, 1937-től a Nyugattárs szerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában, nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő volt, 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése. A 60-as években sokat járt külföldön, munkássága idehaza és máshol számos kitüntetéssel ismerték el. 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Én Uram, én Istenem, úgy állok előtted, mint koldus a gazdag ember előtt, kérlek, segíts nyomorúságomon irgalmas. Úgy állok előtted, Uram, mint szolga az Ura előtt, lelkem számára koldulok tőled ételt és italt, add rám a szeretet köntösét, hogy eltakarjam vele bűneimet. Úgy állok előtted, Uram, mint barát a barátja előtt, és kérlek, vonz magadhoz kimondhatatlan szereteteddel, ne engedj tőled soha eltávoznom, hogy mindig a tiéd legyek. Úgy állok előtted, Uram, mint gyermek az atya előtt, és kérlek, ne tagadd meg tőlem atyai örökségem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!